várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb éjfél után 2 perccel hallhatnak itt a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogyan lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a jadrám melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Kicsi tengeremmel. De már olyan távol kerültem az első nekifutástól, hogy szükségem lett volna segítségre. Mint a kék vízen lebegő test. Konkrétan én.
Kijárat az Adriára. Lovas Ildikó regénye részletekben.
Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok, mert csak azok számítanak, bármekkora is körülöttünk az élet. Vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben. Vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint azelőtt.
Harmadik rész.
Lehetett volna időben dönteni. Elmenni. Valamivel mondjuk úgy 60-70 évvel a megszületésem előtt. Ugyanis én alkalmatlan vagyok erre. De különösen azt viselem nehezen, ha bármi befolyásolja a döntésem, a saját kedvemen kívül. És nekem nem volt kedvem elmenni. Nem így terveztem. Igaz viszont, hogy az ország, ahol éltem, mindent elkövetett, hogy meghozza a kedvem. De a kedv az nem úgy jön. Vagy jön, vagy nem. Elmenni viszont szokott. El is ment a kedvem, hogy ott éljek, ahol. De ez nem azt jelenti, hogy megjött volna ahhoz, hogy elmenjek. Így aztán nagyon kedvetlenül éltem, szégyenben, félelemben. Így. Mint sokan. Szerintem a maradás akkor is ott kezdődött, amikor az apai nagyapám, P., aki eljátszotta apai és nagyapai jogait azon a napon, amikor a házat a szeretője nevére írta, beleegyezett abba, hogy az összes föld és a tanya visszakerüljön a nagyanyja nevére. Nem volt körültekintő és előrelátó. Akkor kellett volna. Neki kellett volna elmennie. Mondjuk Amerikába. Nagyon messzire. Akkoriban ugyanis Spanyolországban polgárháború dúlt. Magyarország politikáját éppen Gömbös határozta meg, szorgalmazva a szegedi gondolattal szimpatizáló tisztek előtérbe kerülését. 2 évvel korábban megölték Sándor királyt, mellesleg a francia külügyminisztert is. Így nem került sor a szerbek felé való közeledésre. Horthy szerint ez a közeledés anélkül is lehetséges, hogy bele kellene pirulni. Szóval a helyzet egyáltalán nem volt olyan, hogy megengedhető lett volna a nagyapai végrendelettel ellentétesen cselekedni. Mindenről lemondani. És maradni. Belekeveredni a történelembe. P. félig bunyevác volt, és 4 éves korától félig árva. Anyja Blesics Mária volt a legnagyobb hangú kofa. Egészséges, piros arcú asszony. Éppen megfelelő feleség a bővérű Ignác számára. A halálát is a bővérűség okozta. Nem akarta megszülni a 3. gyereket. P. volt 4, A. 2 éves. És az angyal csináló asszony vérmérgezést okozott a testében. Ennyi a családban a bunyavác vonal. 5 évig tartott. Éppen elég ideig ahhoz, hogy egyik tanárom az egyetemen kijelentse. Magában van valami bunyevác. Svábot úgy látszik nem vette észre. Blesics Mária halála után P. a nagyszülőkhöz került, Tamáshoz és szüléhez. 90 évig élt, és minden reggel rumot ivott a kávéhoz. A. pedig Ignác húgához. A-t elkényeztették, bent élt a városi házban. Az iskolában csak zacskósnak hívták, mert tanulni nem szeretett. Így Franci minden bizonyítványosztás előtt egy zacskó pénzt vitt az osztályfőnöknek. A magyar katona lett. 1921-ben, amikor P. nagyszüleihez került, semmi nem volt biztos. Csak az, hogy mindent mégsem vehetnek el. Ha az országot igen, akkor a földeket nem. Ha az országot nem, akkor lehet, hogy a földeket. Senki nem tudta, melyik volna jobb, de Kun Bélát nem szerették. Vidéken az idő lassabban múlik. Ezért lehetséges, hogy 1921-ben, amikor Bethlen már a trianoni béke revízióján gondolkodott, hosszú távú, türelmes stratégiával, akkor a bácskai tanyákon még mindig hideglelősen köptek egyet a kommunista szó hallatán. A történet minden bizonnyal bonyolultabbá válna, ha akkor nem csak a soproni kérdést sikerül megoldani. A lényeg tehát, hogy amikor Blesics Mária meghalt, kisfia a kisradanováci tanyára került, Magyarország pedig belátta, hogy túl sokat nem tehet. Nem látta be, az ilyesmit nem lehet belátni, csak belenyugodni lehet és meghalni, mint tette Károly király nem egészen egy évvel később. Az élet normális kerékvágásba került, a kétnyelvűség addig sem volt idegen, azt pedig, hogy a hivatalok mit kívánnak, a verandán tanyázó gazdát és a szántóföldön dolgozó parasztját egyként nem érdekelte. Bizonyosan hiányzott belőlük az a kifinomultság, ami a monarchia belsőbb tájait meghatározta, Kafkát szülte és igen sok értékes gondolatot eredményezett. A bürokrácia, ami diktatúrákban még élesebb erővonalak mentén körvonalazódik, valahogy nem jutott be a bácskai tanyákon lakók lelkébe. Tán a homok, a por nem hagyott neki helyet. Süket kopárföldnek kiáltok, poros hazám szegény fia, mert nem veri már vissza versem a Kárpát és az Adria. Ezt Kosztolányi gondolta. A tanyákon élőket nem érintette meg. Mulatságos is lett volna. Kárpát és Adria. A maghettesi kocsma legfőjebb. Miért is folytatódott normálisan az élet? Éltek ott, ahol, ugyanúgy, mint addig. Természetes. A föld, az anyaföld nem beszél. Minden más lényegtelen. Van egy ilyen álláspont. Különbözik a nyafogásomtól. Pének a szolgálók fényesre csúszmolták csizmáját, befogták a lovakat. Vasárnap a piros bársonyülés került a homokfutóra, hétköznap a fekete, a földek teremtek, a jószág szaporodott. Nagyapja pedig úgy végrendelkezett, hogy a tanya és a földek élvezete a feleségét, tulajdonjoga pedig Pét, az unokáját illeti. Tekintettel arra, hogy minden gyereke ki van elégítve városi házak és földek dolgában. Aztán 1936-ban meghalt. Ha az európai helyzetet tekintjük, nem jókor halt meg. Önkéntesek hada harcolt a spanyolországiakkal, később mint partizánok lettek, melléknevük Spanac. Hozta magával a forradalom eszméjét. Augusztusban Horthy találkozott Hitlerrel. Sztálin bíróság elé állítatta és kivégeztette a régi leninista gárdát, és mintegy 10 000 kommunistát, egyébként ehhez 2 évre volt szüksége. Bizonyára még sok más fontos dolog is történt, de ennyiből sem volt nehéz megérezni. Háború lesz. És ha háború lesz, akkor nyomor, nincstelenség, halál vár ránk. Vagyis gyorsan kell élni. Valami ilyesfajta meggyőzés vette kezdetét P. nagyapjának halálát követően. Szülét, aki már igen öreg volt, Francinak sikerült meggyőznie arról, hogy legjobb lesz, ha a tanyát és az összes földet visszaveszi a saját nevére, és beköltözik hozzá. Franci ügyesen érvelt. Ráadásul ő nevelte föl A-t, a kisebbik gyereket. Hát komolysága, lelkiismeretessége felől nem voltak kétségek. Szüle leült a 19 éves P-vel. Ott dőlt el a sorsom. 1936-ban egy kisradanováci tanya konyhájában. Jó volna, fiam, ha nem csak az élvezet volna az enyém, hanem a tulajdonjog is. Te itt maradnál, én meg bemennék a francihoz. Jól van, mondta P. Hát, ezt nem helyeslem. Ezt a könnyű jól vant. Hogy miért nem kérdezte meg legalább, minek? Igaz, belátom. Aki mineket mond, az forradalmár vagy depressziós. Miért nem kérdezte meg legalább minek? Mert akinek mindene van, az képtelen elképzelni, hogy másként is lehet. Nem törődik vele. Így mondja P fia. Hogy ne keveredjek már magam is össze, ő az apám. Jól van, mondja, tiszta tekintettel és naív egyszerűséggel, és eszébe sem jut, hogy előfordulhat, nem lesz minden. Az, hogy nem az övé lesz, valóban nem volt lényeges. A családban mindig is a miénk szó volt az elfogadott. De ez már jóval későbbi szó, ez a miénk, olyan 80 évvel későbbi. 1936 környékén nem lett volna szabad asszonyokra bízni a vagyont. De hát P. nem volt sem depressziós, sem forradalmár. Így nem kérdezte, minek. Rájuk bízta, szülére és francira, ami a valóságban csak utóbbit jelentette. Akkor kezdődött az aranyvégű cigaretták és a Riekáról hozatott minden reggel frissen pörkölt kávék ideje. A cselédként dolgozó szomszédasszonyok úgy szimatoltak, akár a macskák csirkevágáskor. Rummal, természetesen. Mire véget ért a háború, P-nek csak Blesics Mária utáni öröksége maradt meg. Tamás nagyapa földjeit, tanyáját az utolsó barázdáig sikerült eladni. Azokon áll most a Nagy Radonováci templom és óvoda is. Hiába, a gyors élet áldozatokat követel. Gondolom, így sóhajtott fel Franci. P. egyáltalán nem sóhajtott fel. Nem volt rá ideje. Boszniában igen sűrű volt az élet. Egymást követték a bevetések. A jugoszlávok vitték el katonának. P. Tito hadseregének lett a katonája. Oda vitték. Része volt a partizánosztagok harmadik hadműveleti térségének. Része volt, vagyis ott büdösödött, tetvesedett és félt. Végig remegte az offenzívákat. Legalábbis úgy gondolom, hogy minden más, úgy, mint hős, bátor és rettenthetetlen, az Richard Burton volt a Drvári offenzíváról szóló filmben. Amikor hazaérkezett, A már javában itthon bujkált. Félő volt, hogy azokat, akik magyar katonák voltak, egyenesen a bolmáni csatatérre viszik, vagy csak ide a Zentai úti temető mögé. A túlélés esélye mindkét esetben minimális volt. A háború után A hálás volt. Hálás volt Francinak, hogy fölnevelte. Zacskókkal kiiskoláztatta. Bújtatta, és adott neki egy szobát. Abban a házban, ami különben az övé lett volna. Hálás volt a sorsnak, hogy nem lőtték agyon. Megelégedtek azzal, hogy leszolgálja a katonaidőt a néphadseregben is. A feleségének is az volt, hogy visszaszerezte a házat. Bizonyos mennyiségű földet és birkát. Hálás volt a kórházi ágyán Belgrádban is, hogy senkinek nem okoz gondot betegségében. Koporsóban történt hazaszállításán a gondjáról már nem tudott. P. nem volt hálás. Ő borác volt. Pontosabban azt csináltak belőle. Az pedig egy olyan emberfajta, aki derekasan kivette a részét a háborúból, ezért a társadalom különösen megbecsült tagja lehet. Az 1945 utáni Jugoszláviában a partizán szinonimája. A forradalmár ennél bonyolultabb. Úgy lett valaki különösen megbecsült, ha borácként életben maradt, hogy kötelezően pártiskolába járt. P. azonban annyira berúgott a zentai állomáson, hogy nem jutott el a művelődési házba, ahol az oktatás folyt. De nem történt nagyobb baj, mert a szabadkai rendőrfőnök Franci fia volt, aki elrendezte, hogy P-ből rendőr legyen. Lova is volt. Télen azon járt. De soha semmiről sem kérdezte meg. Minek? Minek nekem a fegyver és az egyenruha? El is veszítette állandóan. Mire kiózanodott, ami mindig 3 napot vett igénybe, egyáltalán nem emlékezett arra, melyik kocsmában hagyta. Ilyenkor aztán kiment az apja tanyájára, az egy másik, aki az ő birkáit is legeltette, és mondta, eresszünk meg egy birkát. Így aztán az 50 majd 25 birkából 2 év alatt 2 lett. Igyekszem hát megérteni, hogyan is, miként is maradt itt 1936-ban, amikor lógott a háború, mint az esőlába, amikor foghatta volna a pénzét és futhatott volna.
Akkor aztán nem kritizálnám finnyáskodva, ráhárítva minden felelősséget. És nem néznék ki az ablakon, a születésemtől ismert ablakon, a születésemtől ismert utcára. Nem lennék. Bizonnyal. És a fiam lenne? Hát nagyon utálom a történelmet. Az már ennyiből is kitetszik, hogy családunkban a sorsot igen kevéssé rendeljük alá az aktuál politikai helyzetnek. De az is igaz, hogy a 48 körüli időszakról csak is ennek ellentéte mondható el. Az aktuál politikai helyzet úgy tud beleszólni az egyén életébe, hogy örökre meghatározza. Megcsonkítja, sebzetté teszi, betegessé. Röviddel a tájékoztató iroda határozata után a pártszervezetekben megkezdődtek a viták a helyzet magyarázására és elfogadására. Mivel Sztálin úgy gondolta, hogy Titót az egészséges erők belülről fogják megsemmisíteni, az UDB, a Állambiztonsági Igazgatóság azt a feladatot kapta, hogy ezeket az egészséges erőket kíméletlenül írtsa ki. Túl sokat nem kellett tenni ahhoz, hogy bárki goli otokra kerüljön. Még csak egészségesnek sem kellett lennie. A módszer mindenütt egyforma. P. tulajdonképpen igen szerencsés csillagzat alatt született. Gyerekkorában legfeljebb az akácfák csúfolódtak vele, ha fújt a szél, ő meg csendességre vágyott volna. De ezt még ki lehet bírni. Egy-két háború állítólag minden itteni életbe belefér. Mégiscsak úgy viselkedett, mint egy forradalmár. Az életével szemben volt az. Mintha az életére mondta volna. Mirek? A Blesics Mária után maradt két földdarab sorsáról van szó. Pontosabban csak az egyikről. A másikból lett a telek, ahol fölnőttem. Egészen pontosan sokkal több föld maradt. Jó részét akkor adta el apám, amikor vissza kellett venni a szeretőre írott házat. A történetek mindig jóval bonyolultabbak. Tehát Blesics Mária a nagyhangú kofa után P. többek között olyan földet is örökölt, amelyiknek egyik vége az erdőbe nyúlt, a másik pedig a kis radanovácot át meg átszelő apró erecskék vájt a mocsarak egyikének a végében. Ettől aztán igen értékes területnek számított, különösen a 60-as években, amikor a hétvégi házak építésének, a fácán vadászatoknak is elérkezett az ideje. P. el is adta, az árát pedig díszesen mulatta el, úgy, mint három asszony tartott. Csak hogy a földet nem lehetett átírni. Az új tulajdonos nem kapott engedélyt az építkezésre, mert nem volt nevén a föld. P. bólogatott, igyekezett, de nem sikerült megszabadulnia a földtől. Jó van, mondta. Használod még két évig, aztán újra az enyém lesz. A megfáradt vevő beleegyezett. P. azonban nem tudott belenyugodni abba, hogy neki még van eladható földje, és ne adja el, ne szabaduljon tőle. Újra eladta. Megkötötték a szerződést, de a földet csak nem lehetett átírni. Az újabb vevő nem jött vissza P-hez, de nem is építkezett, nem történt a földdel semmi. Így aztán P. a maghetesi kocsmában, ahol sok időt eltöltött, a mocsárba nyúló részt bérbe adta a vályogverőknek. Azok verték a vájkot, P. meg a kocsmában arról tartott előadást, hogy ettől az átkozott földtől képtelenség megszabadulni, csak hozza rá a rontást. Kikaparják a sarat, nekem fizetnek érte, én meg itt fogok megdögleni. Átkozott egy hely ez a kis radanovác. Nem enged. Belefulladok a homokjába, sarába. Egyébként a szíve miatt fulladt meg, és az ágyában. A földet apámék megörökölték 1987-ben, amikor P. meghalt. Odaadták a féltestvérüknek. Az elmúlt évtizedben sokat gondoltam arra, könnyed, könnyelmű, jól vanra. Úgy képzeltem, hogy a reggeli kávé és rum mellett összeülő családi tanács megállapítja, nem lesz ennek jó vége. Spanyolországban polgárháború, Horthy is rossz irányba megy, Sztálin gyilkos, és itt is megalakult a kommunista párt. Adjunk el mindent, és menjünk Amerikába, Portugáliába, Argentínába. És akkor hajóra száll az egész család, majd Texasban gazdálkodásba fog. És nekem semmi gondom. és valaki, aki helyettem születik, elmélázik kicsit, amikor 1999-ben a CNN bemutatja Sztipánt, akinek kisradanováci házára tévedésből ráhullott a bomba. Hazaértem a földről, éppen a bablevest kanalaztam a kiskonyhában hátul, hát ez volt a szerencsém, mert a házból aztán semmi nem maradt. A szégyen és félelem, amelyben az itt maradás ideje múlt, időnként oldódott. Nem olyan tökéletesen, mint a vörös bor a Kloroxban, de azért fehéredett a lélek. Ilyen oldódás, amikor az óriási tömeg nem énekest vár, nem foci meccsre igyekszik, hanem megkívánja dönteni a diktatúrát. 11 év alatt többször. 1989. március 8-án is tömeg volt a fővárosban. Egyetemisták tömege. Jöttek a tankok, lőttek a rendőrök. Meghalt egy fiú. Akkor kezdődött. És 1996 telén is komoly volt a helyzet. Amikor sikerült megsemmisítetni a helyhatósági választások meghamisított eredményeit. 1999 után nem tűnt úgy, hogy lehetséges volna bármiféle döntögetés. És éppen ezért a következő évi választások előtti nyáron már nagyon úgy tűnt. Ez valamiféle effektus. Olyan, mint amikor a fáradt gyereknek azt kell mondani, hogy el ne aludjon, és már horkol is. 2000 szeptemberében is ebben az effektusban volt a tömeg. Minden este máshová sétált. Meglátogatta a hatalom bástyáit. Elhömpölygött a televízió elé, a szocialista párt irodája alá. A nemzetközi utat, a korzót, a központot, mindent elzárt, betöltött a tömeg. A Rukovec szerkesztője a lámpaoszlopnak dőlve bámészkodott. Összesodródtunk, aztán szét. Dolgoztunk. Éltük a forradalmárok komoly életét. Sétánk végeztével a Beer & Co. nevű sörözőben ittunk egy sört, aztán hazasétáltunk. Azt, hogy forradalmárok voltunk, onnan tudom, hogy délután 4 és 5 között mindig telefonáltunk. Arról beszéltünk, bemenjünk-e. És mert előző este semmi nem történt, a diktatúra még mindig állt, lábaink nyoma nem ingatta meg csöppet sem, azt mondtuk, minek? Rákérdeztünk. Nem úgy, mint P., aki soha nem tette meg. Minek? Pénteken, amikor a tömeg már délelőtt 10-kor összegyűlt, és fel sem oszlott, az autóbuszok minden irányból Belgrád felé indultak, a börtönből kiengedték az Otpor ellenállás vezetőit és az ellenzéki tanárokat, a korzó lévő párthelységek ablakaiból égő zászlók és iratok lobbantak az októberi estében, majd a tévé képernyőjére kiírták, hogy szabad rádió és televízió. Akkor már nem kérdeztük, hogy minek. Felmentünk a Napilap szerkesztőségébe, igen sokan voltunk, székekre, szőnyegekre telepettünk, tévét néztünk, majd hazamentünk. Ennyi volt a forradalom. 2000 októberre valóban jó érzés volt. Mint egy gyerekkori emlék, álomemlék, amikor arra ébredtem, hogy az utcánk végén ott volt kicsi tengerem, valamelyik képeslapom kékje. Oda igyekeztünk a barátaimmal az augusztusi hőségben, ami mégiscsak nagy butaság, de talpamban még éreztem a kavicsokat, orromban a rózsaszín műanyag szandál szagát, kezemben meg 2 almát. Nem volt bennünk semmi igyekezet, múlattuk a nyári színidő napjait. Műanyag szandálunkba kavicsokat raktunk, abban tipegtünk, akárha magas sarkúban. Blúzunk alá 2 nyári almát tettünk, lenne mellünk. Megyünk a strandra, kicsi tengerünk füves partjára. Jöttök, fiúk? Ez a hülye körbeharabdálta a bal mellemet, amíg bementem a kukoricásba pisilni. És felmutatta a körbe rágott nyári almát. Mindenki elnémulva nézte kicsi tengerünket. Döbbenten a mondat okozta édes borzongástól, amiről évekig azt hittük, kicsi tengerünk okozta. És igyekeztünk, amilyen gyakran csak lehetett, leutazni a Jadrán tengerpartjára.
Kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
Az imént elhangzott felvételt 2008-ban készítették, és a következő év január 7. napján hallhatták utoljára a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.